Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor a Bibliaóra keretében lesz. Csütörtökön 10 órai kezdettel baba-mama kört fogunk tartani Baksai Szabó Lídia vezetésével. Pénteken igemagyarázatot teszek közzé gyülekezetünk YouTube csatornáján, délután 5 órakor pedig a konfirmációs órára hívogatjuk az ifjú konfirmandusokat. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan, úgy ahogyan most is, gyermekek számára gyermekisten tiszteleteket. Megköszönjük mindazoknak az áldozatos munkáját, imádságát, adományát, akik az elmúlt héten gyülekezetünket támogatták ilyen módon. Szeretettel kérjük és várjuk is a testvérek adományait mindenféle formában, Isten ügyének fönnmaradása érdekében. Együttérzéssel vagyunk Nagy Józsefné született Kovács Erzsébet, 68 esztendőt élt asszony testvérünk köztünk lévő hozzátartozóival. Kedves szerettüket e héten 15-én 10 órai kezdettel a Tamás utcában temették el. A lelkipásztori szolgálatot Kovács Hajdú Albert nagytétényi lelkész testvérünk végezte. Isten adjon vigasztalódást, békességet és élő igét mindazoknak, akik eljöttek a családból, s minnyájunknak, akik együtt vagyunk ezen az Úrnapon, vagy majd az interneten keresztül hallgatjuk meg Isten igéjét. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őrző pásztora. Kedves testvéreim! E heti zsoltárunk az első zsoltár, ezt fogjuk most énekelni. Az első zsoltárt énekeljük tehát mind a 4 versével Isten tiszteletünk kezdetén. Az első vers így kezdődik: aki nem jár hitlenek tanácsán.
Azok, hanem mind azok, az ítéletben meg nem állhatnak. A gonoszok is, kik bűnben élnek, az igazak közt helyet nem lelnek. Mert az Isten ismeri utukat, az igazaknak érti dolgukat, azért mind örökké ők megmaradnak, de akik csak a gonoszságban járnak, azoknak nyilván mind elvész utuk, mert Istennek nem kell az ő dolguk.
Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassuk. A 8. parancsolat magyarázatát olvasom a Heidelbergi KT 42. úrnapjából. A 8. parancsolat így szól, ne lopj. Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által fele barátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek. Hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, bűnbánattal valljuk meg te előtted, hogy az elmúlt napokban is olyan sokszor jártunk hitlenek tanácsán. Olyan sokszor jártuk a magunk útját. Olyan sokszor álltunk azok közé, akik szavaikkal, életükkel gyalázzák a te szent nevedet. Olyan sokszor hallgattunk, amikor szólnunk kellett volna. Olyan sokszor buktunk el, anélkül, hogy a mi lelkiismeretünk megmozdult volna. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a Zsoltáron keresztül, hogyha ilyenek vagyunk és ilyenek maradunk, akkor el fogunk veszni. Elvesztjük életünkben a boldogságot, az örömet, elvesztjük az örök életünket, mert mindezek egyedül csak veled lehetségesek. Hozzád és veled pedig nem juthatunk és nem járhatunk másként, csak hogyha gondunk van a te törvényedre, a te igédre. Csak ha befogadunk téged és engedünk te neked. Kérünk téged, segíts meg ebben most mindannyiunkat, hogy ne teljen a mi életünk hátralevő része hiába valóságban, hogy ne sokasítsuk és szaporítsuk bűneinket, melyeknek ítéletét el kell vennünk, hanem járhassunk neked átadott szívvel, a te dicsőségedre élve, az örök élet felé, boldogan, örömmel és legfőképpen hálával. Légy ebben nekünk segítségül, tanácsolj, vezess, igazgass bennünket a te szent ígéd által. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ezékiel könyvének 37. fejezetéből olvasom. Ezékiel könyvének 37. fejezetéből, az első 14 versből, az ige szakasz hosszabb helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Ezékiel könyvének 37. fejezetében, az első 14 versben ezeket találjuk megírva. Az Úr megragadott engem. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem: profétálj-e csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz: én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Ekkor ezt mondta nekem: profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr: a négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik: így szól az én Uram az Úr: én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Kedves testvérek, a reformáció havában ezeken az úrnapokon az örök jó a témánk. Az örök jó keresése és az örök jóba való bemenetel lehetősége. Elmondtuk ezzel kapcsolatosan az előző úrnapokon, hogy ami örök, ami ezt a jelzőt viseli, az nem lehet földi, mert minden, ami földi, az egyben múlandó is. Tehát, ha az örök jót keressük, akkor azt máshol kell keressük. Egyetlen egy olyan forrás van, ahol az örök dolgok vannak, ez pedig maga Isten. Onnan tudjuk ezt, hogy Isten kijelentette magát nekünk, többféleképpen is. Azaz Isten megnyilvánult nekünk. Hogyan? Megnyilvánult nekünk aképpen, hogy testté lett az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által. De Isten megnyilvánult, amikor az ő szavát írásba adta, ez a kijelentés, az írott kijelentés, és Isten megnyilvánul ma is, amikor a hirdetett ige által érteti velünk az ő szavát és üzenetét. Isten az ő kijelentésében mindent feltár, ami az örök jóval kapcsolatosan fontos tudnivaló az ember számára. Így érthettük meg azt, hogy az örök jó, vagy bibliai szóhasználattal az üdvösség nem más, mint életközösség Istennel. Mert Isten azt mondja magáról, hogy egyedül csak ő a jó. Ha mi tehát a jót keressük, akkor Istenhez kell jutnunk, vele kell valamilyen módon közösségbe kerülnünk. Azonban azt is megértettük, hogy az örök jótól egy képet használva egy fal választ el bennünket, amelyet bűnnek nevez a Biblia, a Szentírás. Megértettük azt is, hogy a bűn problémájával az ember nem képes megbirkózni. A bűn elválaszt bennünket Istentől, de mi nem vagyunk képesek a bűnnel semmit sem tenni. Noha a bűnért az ember a felelős, mert ezt a falat az ember építette Isten és maga közé, és noha az ember ezzel a fallal, a bűnnel nem tud mit kezdeni, Isten ígért és teremtett mégis egy megoldást. Ez maga Jézus Krisztus. Megértettük az elmúlt vasárnapon, hogy az ő személye az egyetlen esély és lehetőség a bűn falán való átjutásra. Jézus Krisztus a rés a falon. A mai fő kérdésünk így hangozhatna, hogyan találjuk meg az örök jót, Istent, Jézus Krisztust. Mi találjuk meg az örök jót, vagy úgy van, hogy az kell megtaláljon minket. Azaz az a kérdésünk, hogy Isten Jézus Krisztus által csak a lehetőséget teremtette meg arra, hogy mi üdvözüljünk, vagy tesz-e, kell-e tegyen még valami egyebet is annak érdekében, hogy mi üdvözüljünk. Ahhoz, hogy erre a kérdésre jó választ tudjunk adni, azt kell mindenek előtt tisztáznunk, hogy kicsoda is az ember. Kicsoda is a bűn falán innen élő ember. Az embernek, a bűnös embernek milyen képességei vannak? Képes-e a bűnös ember megtalálni Jézus Krisztust, felismerni Jézus Krisztust? Képes-e az ember megtalálni a megoldást, arra nézve, hogy az örök jóba, az üdvösségbe lépjen? Mivel azt mondtuk, hogy az örök jót, az üdvösséget keresünk, és efelől Isten kijelentéséből tájékozódunk, így, ha meg akarjuk tudni, hogy mire van szükségünk, hogy kik vagyunk mi, akkor erre a kérdésünkre sem kereshetjük máshol a választ. Magyarán, ha tudni akarjuk, hogy hogyan találjuk meg az örök jót, hogy kik vagyunk mi bűnös emberek, akkor nekünk a Biblia válaszát kell megértenünk. Nem az a kérdés tehát, hogy mi mit gondolunk magunkról, hanem az a kérdés, hogy Isten mit mond rólunk. Hogy éppen az üdvösség szempontjából és az üdvösségre nézve mond-e valamit Isten az ő kijelentésében rólunk, nekünk? Mond-e valamit Isten arról? Tedd föl a kérdést, testvérem, ki vagyok én? Azért kell föltennünk ezt a kérdést, egyébként ritkán szoktuk föltenni ezt a kérdést, ki vagyok én, és általában inkább csak olyanoknak tesszük fel ezt a kérdést, akiktől kedvező választ remélünk, olyan választ, amit hallani szeretnénk. Szóval azért nem szoktuk föltenni ezt a kérdést, magunknak se sokszor, nemhogy másoknak, mert az ember önmagát mindig másnak látja, mint ami valójában. Mindig másnak látjuk magunkat. Akik társas kapcsolatban élnek, vagy vannak ismerőseik, azok tudják, hogy sokszor fordul elő az, hogy azt mondjuk egymásnak, te megsértettél engem. Te megbántottál, megsértettél engem. Mi szokott erre az első válaszunk lenni? Az, hogy én nem sértettelek meg. Az az első válaszunk. Amikor valaki megmondja, hogy mi milyenek voltunk, mi hangot adunk annak, hogy milyennek látjuk magunkat. És itt a két vélemény a leggyakrabban ütközik egymással. Azt mondja nekem valaki, te szeretetlen voltál. Mi erre a válaszunk? Hát az, hogy én szeretlek. Én így látom magamat. Te másként látsz engem. Hol az igazság? Testvérek, az igazság mindig az, amit Isten lát rólunk. Az igazság mindig az, amit Isten mond rólunk. És ezért föl kell tennie minden olyan embernek, aki az üdvösséget keresi, azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Mondd meg nekem, Istenem, hogy ki vagyok én. Te kinek látsz engem? Mert amikor mi Isten elé állunk, amikor elkezdünk imádkozni, akkor mi általában bemutatjuk Istennek önmagunkat, és jobbnak mutatjuk magunkat Istennek, mint amilyenek valójában vagyunk. És amikor azt mutatjuk magunknak, magunkról Istennek, vagy azt mondjuk magunkról Istennek, hogy jó, hát én bűnös is vagyok, akkor nem mondjuk magunkat, és nem gondoljuk magunkat annyira bűnösnek és elveszettnek, mint amennyire valójában azok vagyunk. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük, mond-e valamit Isten arról, hogy ki vagyok én. Felvilágosít-e engem Isten arról, hogy ő kinek lát engem. Amikor ezügyben elkezdjük forgatni Isten igéjét, mert hogy mi ebből tájékozódunk, és abban keressük a diagnózist önmagunkról, Isten minek látsz engem, akkor Röviden összefoglalva így mondom a testvéreknek, hogy nem túl felemelő képletbe futunk bele. Isten nem túl felemelő igazságokat mond nekünk önmagunkról. Az Ezékiel könyvéből olvasott látomás tökéletesen összefoglalja ezeket. A proféták, így Ezékiel proféta is, azt a nevet is viselték, hogy látók. Látók. Így is nevezték őket az Ószövetség idején. Azért volt ez így, mert tudták a profétákról, hogy ők Isten által beavatott emberek. Mibe avatta be őket Isten? Abba avatta be őket Isten, hogy ő, azaz Isten, hogyan látja a világot. Ezért a proféták tudtak a realitásokról beszélni. Beavatottak, akik olykor megkapták Isten szemüvegét, hogy egy képpel éljek. Így meglátták a dolgokat, önmagukat, embereket, a történelmet Isten szemével, Isten szemszögéből. Amikor Ezékiel proféta egy ilyen helyzetbe került egyszer, akkor lélekben, ahogy mondja, egy csontokkal teli völgybe került. Száraz csontokat lát szerte maga körül. A felolvasott szakasz a 37. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy Isten felfedi előtte, hogy ezek a csontok, amiket lát, Izrael háza. Az a nép, amellyel Isten szövetséget kötött, de amely Istennel szemben elkövetett bűnei miatt reménytelen, halálos helyzetbe került. Azt látta meg Ezékiel, hogy Isten hogyan tekint az ő népére, a zsidókra. És mit látott? Egy völgyben egy halom össze-vissza szétszórt csontot. Szeretném, ha ezt világosan értené mindenki. Ez a nép, Ezékiel proféta korában, amikor Ezékiel ezt a látomást látta, egy élő nép volt. Babilonban élték éppen életüket, távol a hazájuktól, de élhették életüket. Némelyek közülük vágyakoztak haza az ős hazába, ahonnan elhurcolták őket Babilonba, de ebben a vágyakozásukban nem láttak semmi realitást arra nézve, hogy valaha is visszakerülhetnek majd az ős hazába. Mások ennek a népnek a tagjai közül bele is törődtek a sorsukba. És azt mondták, tudomásul kell vennünk, hogy innentől kezdve itt folyik a mi életünk. Itt kell megmaradnunk. Ez a sorsunk. Volt eddig a népünknek, az életünk történelmének egy szakasza, ami ott zajlott, Kánaán földjén, és most van egy újabb szakasz, ami meg itt zajlik, meg kell békülni a sorsunkkal. Ilyen volt az a nép. Éltek, léteztek. Isten szemüvegével nézve azonban, ez a nép, ezt írja le nekünk Ezékiel, egy halom, élettelen, szétesett csont. Semmik. Isten szemüvegével nézők nem az élet állapotában vannak, hanem a halál állapotában. Azt mondja Ezékiel, hogy azok a csontok száraz csontok voltak. Ez azt jelenti, hogy már régóta ott vannak. Régóta a halál állapotában vannak. Remélem érzékelik a testvérek, hogy mekkora a különbség a két látásmód között. Azt kell, hogy elmondjam, hogy a valóság, az igazság mindig az, ahogyan Isten látja ezt a világot, és ahogy Isten lát ebben a világban bennünket. Még mi is tudjuk, az emberi dolgokra nézve, hogy magasabbról, messzebbre és többet látni. A Biblia azt mondja Istenről, hogy ő nem ember. Ő sokkal magasabban van, nem fizikai értelemben, hanem ismeretben. Ő a tökéletességben lakozik, a teljességben lakozik. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy amit Isten mond rólunk, az az igazság. Kérdés, hogy föltesszük-e Istennek ezt a kérdést, és föltettük-e Istennek ezt a kérdést vala is életünkben, hogy te minek látsz engem? Vagy egyelőre az a kommunikációnk Istennel, hogy odaállunk elé, és magyarázzuk neki azt, hogy kik vagyunk mi. A két látásmód között, de hadd mondjam így, a valóság között óriási különbség van, amit mi gondolunk valóságnak, és amit Isten mond valóságként, igazságként. A Biblia tehát azt mondja nekünk, és azt tanítja nekünk, hogy az ember, te és én, éli ugyanitt a földön az életét, ki hogyan, némelyek reménnyel, ambíciókkal tele, mások megkeseredve, boldogtalanul, föladva mindenféle fajta reménységet, de annak ellenére, hogy mi így vagy úgy éljük az életünket, valójában Isten szemszögéből nézve az az igazság, hogy mi élettelenek vagyunk. És ha élettelenek vagyunk, testvérek, ez azt is jelenti, hogy semmit sem vagyunk képesek felmutatni az örök jó, az üdvösség érdekében. Mert azok a csontok csak hevertek ott, abban a völgyben. Pál apostol később a rómabeli gyülekezethez írt levelében, a 3. fejezet 11. meg 12. versében így beszél erről a mi állapotunkról. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy sem. Testvérek, azt mondja Isten, ha elfogadjuk az ő válaszát, ami magasabbról jön, és a valóságot, az igazságot tárja föl előttünk, hogy mi nem tudjuk a jót cselekedni. Magyarán semmit sem tudunk tenni az örök jóért, az üdvösség érdekében. Ha ez így van, akkor ebből az a kérdésünk fakad, hogy akkor nem lehet miénk mégsem az örök jó, az üdvösség. Akkor nem léphetünk közösségre, élet közösségre, mégsem Istennel. Forduljunk vissza az igéhez, az Ezékielnek mutatott kép ugyanis mást is tartalmaz a diagnózison kívül, a tényleíráson kívül. Ezek a szétszóródott csontok ugyanis egyszerre csak elkezdenek összeállni, megtelni inakkal, hússal, majd bőrrel, végül lélekkel, azaz élettel. Mitől alakul ez így? A 4. versben azt olvassuk, Isten azt mondja Ezékielnek, profétálj nekik, hallják meg az Úr igéjét. Hallják meg az Úr igéjét. Hallják meg Isten szavát. Miről szól Isten? A 13. versben így foglalja össze, lelkemet adom belétek, ti életre keltek, letelepítelek benneteket, és ismertek engem. Isten háza, Izrael háza ugyan halott az Isten szemszögéből nézve, de Isten életet ad beléjük. És hogyan teszi ezt? Igéje által. Az ő szava által. Azt mondja Ezékielnek, prófétálj nekik, hallják meg az én igémet. És miközben hallják az én igémet, meg fognak elevenedni, megépülnek, mert én az Úr életre keltem őket. Aztán letelepítem őket, én az Úr, és megismernek engem, hogy én az vagyok, akinek mondom magamat. Testvérek, Isten szava, az ige, azt teremt életet. Az élettelen csontok az ige által kezdenek el összeállni, megelevenedni, és kelnek életre. Szól az Isten, és megtörténik, amit ő kimond. Nagyon fontos kulcs ez. Mert Istent sajátos oldaláról mutatja be nekünk. Bemutatja nekünk a Biblia, hogy így jött létre a világ. Az Isten szólt, és a szavára előállott. Létrejött az, ami látható. És azt mondja Isten igéje, hogy ő így elevenít meg bennünket, halott embereket. Bűnben lévő embereket szól, és amikor az ő igéje megszólal, akkor ő a lelkét adja belénk, életet kelt bennünk, aztán letelepít, magyarán közösségre hív és vezet bennünket, hogy mi megismerjük őt. Kedves testvéreim, ha ezt értjük, hogy ez a metódusa annak, hogy mi Istennek közösségre lépjünk, mert önerőből semmit nem tudunk tenni ezért, de Isten az ő igéje által megteszi, hogy közösségre hív, vezet, életre kelt bennünket, akkor azt kell már csak megkérdeznünk, hogy Istent miért érdekli egy rakás halott csont? Nem úgy szokott ez lenni? Notórius gyűjtögetők most biztos nem adnak nekem igazat, hogy amikor valami már nem funkcionál többet a háztartásunkba, nem úgy szokott lenni, hogy ezt kirakjuk? A gyűjtögetők nem rakják ki, hanem föltezik a felső polcra. Aztán amikor meghalnak a gyerekeik, dehálásak nekik utólag, hogy takaríthatják a szemetet, a sok használhatatlan dolgot, amit régen ki kellett volna már dobni, de őrizgettük. Nem lett megjavítva, nem is lehet megjavítani, de ott van. De nem az a normális, testvérek, hogy amikor valami elveszti a funkcióját, attól megválunk. Nem így temetjük el a halottainkat is a temetőbe? Lehet, hogy hazavisszük az urnát, testvérek, de attól az a szerettünk nem él, nem funkcionál többet. Lehet beszélgetni a hamvakkal, csak azt ne gondoljuk, hogy az, akinek azok a hamvai, azt még hallja. Nem hallja. Lehet simogatni, nem érzi. Hát nem az a normális dolog, hogy ha valaki elhal közülünk, azt eltemetjük. Testvérek, Istent miért érdekli egy halom, rakás, szétszór csont? Tettétek már föl azt a kérdést, hogy Istent miért foglalkoztatom én? Hát én nem tudok jót tenni. Hát én már nem vagyok abban a funkcióban, amire Isten az embert teremtette. Hiszen Isten azért teremtette meg az embert, hogy az ember az Istennek való engedelmességével Istent megdicsőítse. Isten a maga képére teremtette az embert. Ha én nem tudok az Isten dicsőségére lenni, akkor tedd föl a kérdést, hogy miért foglalkozik velem az Isten? Miért érdeklem én az Istent? Ha igaz az, amit ő kijelent, ha igaz az, amit Pál apostolon keresztül megerősít, hogy nincs, aki megértse, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy sem, akkor miért foglalkozik velem az Isten? Miért bajlódik velem az Isten? Testvérek, Isten igéjéhez kell fordulnunk, ha erre a nagyon fontos kérdésre választ akarunk kapni. És az igéből egy dolgot értünk meg, amit értünk is, meg nem is. Mondjuk úgy, hogy a tudtunkra adja Isten, elolvassuk, megértjük az értelmünket, de nem tudjuk fölfogni. Mert azt mondja Isten a Szentírás által, hogy az ő jelleme, az ő jellem vonása a kegyelem. Ő azért foglalkozik velünk, mert ő egy kegyelmes Isten. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten kegyelmes? Nem kevesebbet jelent, testvérek, mint azt, hogy Isten úgy bánik velünk, ahogyan azt mi nem érdemeljük. És szeretném ezt mindenki nagyon mélyen a szívébe vésni. Ez a kegyelem. Hogy Isten úgy bánik velünk, ahogyan azt mi emberek nem érdemeljük. Úgy bánik velem, ahogyan én azt nem érdemlem. Testvérek, ha nincs bennünk semmi jó, ahogy ezt Isten kijelenti nekünk, akkor ez azt jelenti, hogy teljességgel bűnösök vagyunk. Isten pedig a bűnnel kapcsolatosan kijelenti, hogy gyűlöli, és azt is elmondja, hogy a bűnnek a zsoldja, a fizetsége az ő részéről a halál. A kegyelem azt jelenti tehát, hogy Isten a bűneink, ami halott voltunk ellenére, megment bennünket. És ezt így szavakkal ki tudjuk mondani, de valójában nem értjük meg Istennek ezt a logikáját. Nem értjük valójában. Mi mindig keressük a dolgoknak az indokát. Azt mondom, hogy megbocsájtok a másiknak, jó, megbocsájtok még egyszer, de csak azért, mert. Ha megígéred, hogy többet ilyet nem teszel, ha megígéred, hogy többet így nem szólsz, akkor adok még egy esélyt. Testvérek, az Isten semmi ilyesmit nem mondhat, mert megértettük, hogy nem tudunk neki semmi jót tenni. Nem tudunk semmi olyasmit tenni, amire nézve megérdemelnénk, hogy ő jól bánjon velünk, hogy ő üdvözítsen bennünket. A kegyelem az magából, Istenből fakad. Amit mi itt a Földön képesek vagyunk tenni, az valójában csak a mi büntetésünket fokozza, de Isten mégis megment. mert az ő jelleme, az ő jellemvonása a kegyelem. Az, hogy ő kegyelmes. Mi az isteni kegyelemnek a megvalósulása? Az isteni kegyelem megvalósulása, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, akiről már beszéltem, akiről az elmúlt héten szóltunk. Az Úr Jézus Krisztus az, aki rést ütött az Istent tőlünk elválasztó falon, méghozzá úgy, hogy ő bűnhődött meg helyettünk. És ezzel keletkezett egy ember alakú rés azon a falon, amely engem Istentől elválaszt. Isten kegyelmes. A testet öltött, megvalósult kegyelme pedig az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. Hogyan juttat Isten engem a kegyelem állapotába? Itt van, elmondja Ezékiel prófétán keresztül. Hirdesd nekik, hallják meg az Úr igéjét. Testvérek, Isten az ige által, a szava által juttat bennünket a kegyelem állapotába. A kegyelem állapotába, amelyben megelevenít bennünket, amellyel életre támaszt bennünket, halott, szétszór csontokat, és a kegyelem által beragad, bevonz bennünket a magával való közösségbe. És ez a kegyelem az ige által jön hozzánk, a testélet ige Jézus Krisztus által, az írott ige a Szentírás által, és legközelebb hozzád és hozzám a hirdetett ige által. A szó, ami megeleveníti a csontokat, az Istené. Ezért a szóért, hogy Isten beszéljen, Isten mondjon valamit, az ember nem tehet semmit. A falról elmondtuk, a bűnről elmondtuk, hogy tökéletes akadály Isten és az ember között. A falon nem lehet átkiabálni. Nem csak átugrani, aláásni, megkerülni nem lehet a bűn falát Isten és közöttem, hanem azt kell, hogy megértsétek, hogy a falon nem lehet átkiabálni sem. A szó, a kegyelem szava, az ige, ami által megelevenedünk, az Istené. Amikor akarja, akkor elküldi az ő igéjét hozzád és neked. És ez azt jelenti, hogy a halál állapotából ő hoz ki, és ő elevenít meg. Hadd mondjam így a fiatalabbak kedvéért, hogy Isten akciója a kegyelem. Az Isten akciófilmje a kegyelem. A kegyelem nem reakció. A kegyelem nem reagálás. Arra, hogy én már annyira kiabálok, hogy az Isten végre azt mondja, na jó, mondjad, mi a bajod. Hanem azt mondja el nekünk a Szentírás, ezt mutatja be nekünk itt az ezékieli profécia, hogy az Isten részéről akció a kegyelem. A csontok nem beszélnek. Szárazak és szét vannak szórva, élettelenek. A kegyelem Istenből fakad. Nem válasz valamire, hanem Isten kegyelme, az ő jelleme, az ő jellemvonása. Ő ilyen. Ha akar, megszólal, elküldi az ő igéjét hozzád és neked. Azt kell tehát ma megértenünk, hogy az ember az üdvösségre, az Istennel való közösségre, az örök jóba, Isten akarata, Isten cselekvése nélkül nem mehet be. És ennek az oka az, az isteni diagnózis szerint, hogy nem ismeri és nem is cselekszi a jót. Ha mégis bemehetünk az üdvösségbe, akkor ez az ige által, amely Istentől jön, az ő kegyelméből történik. Ezt ismerték fel a reformáció idején eleink, és ezért foglalták később úgy össze a reformáció egyik alaptanításaként az egyház történészek, hogy a reformáció idején előtérbe került a kegyelem. Hogy az ember az üdvösségre egyedül Isten kegyelméből mehet be, szól a grácia. Testvéreim, amikor a kegyelem erőt vesz rajtunk, amikor megtörténik ez a csoda, Isten akaratából, Isten döntéséből, akkor megértjük az Úr Jézus Krisztus titkát, és akkor átmegyünk, átvonz bennünket Isten azon a bizonyos ember alakú résen a bűn falának a túloldalára. Isten cselekszi meg. És amikor átérünk a bűn, a halál, a kárhozat állapotából Istenhez, ez lelkiekben megtörténik a földi életünk során, és majd utána megtörténik testileg a halálunk után, a feltámadáskor, akkor azt mondtam nektek, ott van azon a falon a túloldalról is néhány felirat, és az egyik így hangzik, Isten hozott. Ez nem egy egyszerű köszöntés ott a falon, hanem a titok, annak a megértése, elmélyítése, hogy mi is történt velem valójában. Isten hozott. Beléptél az üdvösségbe, az Istennel való életközösségbe. Tudod, hogy ez hogy történt meg? Úgy, hogy Isten hozott. Az Isten vonzott, segített meg téged. Az ige által ő elevenített meg téged a halott és elszáradt csontot, és ő vezetett Jézus Krisztus által önmagához téged. Isten hozott, te nem tettél semmit érte. Isten hozott. Igen, testvérek, mi akik átmentünk az Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által a halálból az életre, tudjuk és hirdetjük, Isten hozott bennünket ebbe az állapotba. Szól az ő igéje, és hiszem, hogy amikor az ő igéje szól, akkor ez a csoda megtörténhet, de csak akkor, amikor Isten ezt akarja. Testvéreim, szeretném, ha megértenétek, hogy ezért kell az egyházban mindig Isten igéjét hirdetni. Hirdethetnék mást is. Hirdethetném azt, legyetek jók, éljetek szépen. Csak hogy azt mondja az ige, hogy nem vagyunk rá képesek. Kihirdetem, hogyha szépen adakoztok, üdvözültök. Csak hogy az ige azt mondja, nem tudsz tenni semmit. Az Isten szemével, az Isten szemszögéből halott csont vagy. Mit mond Ezékielnek Isten? Azt mondja, hirdesd az igét. Ezért hirdetjük az igét. Mert hisszük, hogy ez az útja annak, hogy a halálból az életre jussunk. Isten az ő igéje által támaszt föl bennünket a lelki halálból. Elevenít meg és vezet önmagával élő közösségre. Szeretem az ígét, igyekszem hirdetni az ígét, s ha ismeritek már ezt a föliratot, Isten hozott, akkor arra kérlek benneteket velem együtt, szeressétek, hirdessétek az ígét, mert Isten ezáltal éri utol az elveszetteket. Így ért utol bennünket is, és így fogja utolérni mindazokat, akiket, ha szeretnél, hogy üdvözüljenek, az igével kell keresned. Isten az ő igéje által teremt ma is életet. Nem mobiltelefonon jön, nem valami modern eszközzel, Isten nem változott meg, ahogyan a teremtésben megtette, ahogyan megtette az Ószövetségben is, megtette az Új Szövetségben, úgy teszi meg ma is. Szól, és amikor szól, az ő akarata meg lesz. Áldjuk és magasztaljuk ezért őt. Amen. Kedves testvéreim, gyertek helyünkről fennállva a 226. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 226. dicséretünk első és második versét, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, hébeteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs éfekélyem bűl, által tisztulnom, veszélyes vermemből el szabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutasd nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, megkeseredik a mi szívünk, amikor te a valóságról, az igazságról beszélsz nekünk, és hadakozik is a te kijelentéseddel szemben a mi lelkünk. Tiltakozunk az ellen, amit te állítasz és mondasz rólunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre igazat adjunk neked, és elfogadjuk, hogy az az igazság és az a valóság, amit te mondasz nekünk rólunk. Könyörülj így meg rajtunk, és segíts meg bennünket, megértsük, hogy az üdvösség tekintetében, az üdvösségünkre nézve halottak vagyunk, akik nem tehetünk azért semmit sem. Nem is akarunk igazából tenni, nem is tudjuk, hogy mit kellene tenni, de még ha tudnánk is, csak olyanok vagyunk, mint a száraz csontok, képtelenek bármire is. Köszönjük neked, hogy nem csak ezt közlöd velünk, hanem azt is, hogy te kegyelmes Úr vagy, és a te szavad és igéd az, amely által ma is megteszed a csodát. Megépítesz, megelevenítesz, újonnan szülsz bennünket, holtakat, magadhoz vonzol bennünket. Dicsőítünk és magasztalunk azért, hogyha ezt megtetted velünk, és nem akarunk erről senkinek soha mást állítani, mint azt, hogy egyedül, kegyelemből történt ez meg. Nem voltunk jobbak, és nem voltunk alkalmasabbak a te országodra, a veled való közösségre, mint bárki más-e földön. Te szabadságodból tetted azt velünk, amit tettél, és ezért áldjuk a te nevedet. És tudjuk, hogy a veled való közösségbe te emeltél, és te hoztál bennünket irgalomból, kegyelemből. Kérünk, legyél irgalmas és kegyelmes mindazokhoz, akik közülünk még nem élnek veled ebben az életközösségben. És a te szavaddal eleveníts meg az ő halott lelküket, tagjaikba öntsél erőt, és ajándékozz meg őket mindazzal, ami nélkül nincsen örök élet. Így kérünk téged szeretteinkért, hozzátartozóinkért is. Tégy velük jót irgalmadból és kegyelmedből, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Kérünk téged, Urunk, beteg testvéreinkért, kérünk téged gyászoló testvéreinkért, kérünk téged megkeseredett embertársainkért, mindazokért, akik szomorkodnak, bánkódnak ez életben. Kérünk téged mindazokért, akik reménytelennek érzik a maguk sorsát. Segíts meg bennünket, hogy tudjuk és vigyük hozzájuk a te igédet, a te szavadat, mert ezáltal van vigasztalás, erő, megelevenedés, feltámadás, ezáltal van örök élet, veled való boldog életközösség. Tégy erre bennünket, akiket már kiragadtál a halálból alkalmassá, tégy erre bennünket készé az elkövetkezendő időkben is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Istennek. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket dicséret énekléssel zárjuk. A 300. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek, a 300. dicséretünknek énekeljük a 3., valamint a 4. versét. A 300. dicséretünk 3. verse így kezdődik. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.
én, Uram, benned mindent meglelek. Támogasd, éjjel zuhan, gyógyíts meg, kivagd beteg. Szent szavadra hallgató, téved is az én bajom.